Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM 98-on.
La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme...
Kellemes délutánt a civilradio.net Szkercó adását hallgatóknak. Bara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. A technikusunk pedig Szalai Réka, aki a műsorszámok között elhangzó adás azonosítókat is megkomponálta. A mai adásban vendégünk Horváth János, tévés újságíró, volt kubai nagykövet, latin és Dél-Amerika szakértő, egyetemi tanár, műfordító, televízió és televízió elnök, ugye ez volt a sport.
Minden volt, ezek szerint már csak akasztott ember lennék.
Van
idő, igen.
Még van. Az előző muzsika pedig ugye ez a bizonyos Guantanamera volt, ami egy kubai híres dallam. Úgyhogy üdvözlöm Horváth úr, és akkor mi is ez a Guantanamera, miről szól, ezt kérdezni?
Ugye a Guantanamerának nagyon érdekes a története, mert ez tulajdonképpen egy dalocska, amit egy Joséito Fernández nevű egyed szerzett, aki egy rádióbemondó volt egyébként, csak hát könnyedén vette a műsorokat, és híreket komponált össze, és a hírek között énekelte ezt a dallamot, de mindig mindenféle különböző szövegekkel. Tehát ha az aznapi hírek arról szóltak, hogy elütötte X-et, akkor a Guantanamera dallamára mondta el a gyászhíreket, és a többi. A dal aztán a későbbiekben, mint hogy nagyon fülbemászó, és mindig ugyanaz volt ugye a refrénje, ami az, hogy Guajira, Guantanamera.
Ami egy név.
Nem, az azt jelenti, hogy guantanamói parasztlány. A Guajira a parasztlány, a Guantanamo szónak az odavalósira, az ember az a Guantanamo méra, vagy méro, attól függ, hogy himnemben vagy nőnemben van. És 1958-ban, tehát még a Castroék győzelme előtt, ennek a dalnak egyszerűen hozzátettek ehhez a dalhoz egy szöveget, az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb kubai költőnek, aki José Martí névre hallgatott, aki olyan volt, mint a Petőfi és a Kossuth egy szemében, egy nagyon szép, egyszerű dalát, egyébként az a címe, hogy Versos Sencillos, egyszerű versek, és az arról szól, hogy én egy egyszerű ember vagyok ott, ahol a pálmák nőnek, és ha majd meg, stb. És ezzel egy pillanat alatt összenőtt a dallam, és mint hogy ez 1959-ben lett igazán népszerű, ami már a Fidel Castroék győzelmének éve volt, egyszerűen átalakult egy ilyen a forradalmi Kuba jelképévé. Olyannyira, hogy például van, nem is tudom, amikor a 80-as években Magyarországon, vagy 70-esben kiadtak, hogy a munkásmozgalmi dalok gyűjteménye, ott szerepel ez, mint munkásmozgalmi, de semmi köze nem volt
hozzá. Nem lesz, igen. Tehát akkor most az kis rálátás volt, hogy ez spanyol terület, úgyhogy kicsit visszagunk az elejére. Ugye a történelem spanyol szakon végzett az ELTE-n.
Igen.
Ez a 63-ban, és utána szinte azonnal volt egy tévés riporter kerestetik.
Rosszat mondtam, 69-ben végeztem, és 63-ban kezdtem. És 64-ben volt a riporter kerestetik a Magyar Televízióba, ami akkor egy televízió volt, és azt én megnyertem, és akkor elhangzott a zsűri elnökétől, akit úgy hívtak, hogy Randi Jenő, egy ígéret, hogy amikor befejezem az egyetemet, akkor fölvesznek. Akkor ugye még komolyan vették az ígéretet, én is komolyan vettem, és 69-ben fölvettek.
És nyilván akkor először mindenféle talán termési riport, nem tudom milyen riportokat.
Nem. Nem, ez nagyon fura volt. Nem a szokásos história volt. Ugyanis én, mikor megnyertem a riporter kerestetiket, akkor azzal, aki a második volt, úgy hívták, hogy Moldoványi Ákos, gyakorlatilag másnap elkezdtünk már dolgozni a Magyar Televízió ifjúsági osztályán. Ami akkor egy nagyon, nem tudok jobbat mondani, nyitott, értelmes emberek gyülekezete volt, nagyon jó műsorokkal.
Ez a Halló fiúk, Halló lányok akkor?
A Halló fiúk, Halló lányok, a Ki mit tud, a városi vetélkedők, stb. Tehát gyakorlatilag én egy év alatt mindent megcsináltam, amit mások akár 10 vagy 15 év alatt ranglétrán fölfelé mászva csinálnak. Szóval amikor én 69-ben bekerültem a televízióba, akkor én már egy kész tévésnek számítottam. A sors úgy hozta, hogy akkor engem a belpolitika osztályra vettek föl, ami nem azt jelentette, hogy politizálni kellett, de olyan műsorokat csináltunk, mint a belépés csak tévénézőknek. Szóval érdekes helyekre kalauzoltuk az embereket, és nagyon hamar, ugye, mikor már bekerültem, egy év múlva megindult a hét, és akkor oda kerültem a szerkesztőségbe.
Az viszont kifejezetten belpolitika volt.
Bel- és külpolitika, ami akkor újdonság.
Igen, igen. És ő valaha tanított? Akkor nem.
Én nem jártam újságíróiskolába, ugye akkor csak egy módon lehetett ezt megoldani, hogy a Bálint György újságíróiskolára elmenni, de oda csak úgy lehetett menni, ha már valaki újságíró volt, ez egy ilyen tipikus húzongetes csapdája volt, és én ezzel a riporter kerestetikkel ezt az egész iskolásdit kikerültem.
Ez jó, mert hogy újságíró képzés, ugye erről beszéltünk, nem volt és nincs, így kifejezetten.
Gyakorlatilag így nincs, kommunikációs képzés, ugye Magyarországon az a fura helyzet történt, hogy 56 után a politikai elit annyira megijedt az újságíróktól, már 56 alatt is, hogy 57-ben az ELTE újságíró tanszékét megszüntették. És mikor jött a rendszerváltás Magyarországon, mondjuk 89-ben, 90-ben, és elkezdtek beindulni ezek a kommunikációs szakok, akkor nem volt egy alap, nem volt egy kánon, nem volt egy könyvtár. Ugye össze-vissza alakultak újságíróiskolák az országba, és ez körülbelül azóta is így van.
Aki újságíró, az elvégzi az ELTE bölcsészkart, mondjuk, de nem minden, van, aki az ibédészkart
végzi. Van, aki semmit nem végez, csak párt tag. Szóval nem tudok jobbat mondani.
Igen, igen.
Még a testvéri Albániában is volt újságíró tanszék, ami ugye a rendszerváltáskor az ottaninál kidobták a régi könyveket, de volt egy tananyag, volt valami menet, amire rá lehetett épülni.
Volt egy kubai ösztöndíj is.
Az egyetemi évek alatt volt, és az nem számított be az egyetemi évekbe, ezért volt, hogy én 63-tól 69-ig, tehát 5 évig jártam az egyetemre, és közben volt 66-67-es tanévben egy ösztöndíjam Kubában, igen.
Egy kedves zenésztársam cellistának az édesapja ebben az időszakban volt szintén Kubában.
Igen.
És akkor, hát ez megmaradt, hogy egy kombi Skoda Oktávia akkor itt vett ott, és egy építész ember, azt hiszem, vagy valami érdek. Mit tapasztalt, mert később aztán a 90-es években, azt hiszem, vége fele nagykövet is volt, milyen különbség volt, mind a kettő kasztori időszak volt, azt hiszem. Még ma is az van,
hát
csak
ugye, amikor én ösztöndíjas voltam, ez 66-67, akkor még a kapitalizmus utolsó lehelete meg volt, ha úgy tetszik, tehát működött az ország, működtek a kocsik, működtek a bárok, működtek az éttermek, minden működött. A nagy változás az 67 végén, Che Guevara halála után következett be, amikor elkezdtek szigorítani, elkezdtek kommunizmust építeni, és akkor egymás után bezárták a magánvállalkozásokat, ahogy ez lenni szokott a szocialista országokban, annó 49-ben. De akkor ez egy élhető, fantasztikus város volt, pláne olyan valakinek, aki életében először volt külföldön, és mindjárt egy ilyet kapott a nyakába.
Ha van lehet.
Igen.
Utána visszatért, és akkor a téven dolgozott. A Rózsa Ferenc díj mi vezetett el?
Ugye a Rózsa Ferenc díj az a szocializmus idejének
igen,
volt a legmagasabb
újságírói
díja. Hát konkrétan ezt nem jelent. Akkoriban azt írták, mint mostanság, hogy kiemelkedő újságírói tevékenységért, de akkor az a szerkesztőség, ahol én dolgoztam, tehát ez a hét, az egy annyira modern szerkesztőség volt.
Szóval Hajdú János volt egy idő után.
Hajdú már a végén jött. Egy Polgár Dénes nevű úr vezette az egészet, akivel először jelentek meg a magyar képernyőn olyan figurák, mint nyugat-európai vezetők, mint Willy Brandt, mint a NATO főtitkára, és a többi, és mi elkezdtünk utazgatni. Amiben nem az utazás volt a lényeg, hanem az, hogy nem csak a hírekből hallottuk, hogy mi van Chilében, hanem oda is tudtunk menni, és meg tudtuk nézni. És ez akkor kinyitott egy világot. Előttem is, meg a nézők előtt.
És hét nagyon... készült az Allende interjú?
Tessék?
A hétben készült az
Allende. Hétben készült, igen. Hogy például én egy ilyen 5 vagy 6 évvel ezelőtt találkoztam egy szlovákiai politikussal, akit úgy hívnak, hogy Csáki László, miniszterelnök helyettes is volt, és mondom, bemutatkozom, és akkor ő azt mondta, hogy magának nem kell bemutatkozni, eddig én ismerem ezt a beszélgetést, mert így úgy folytatódik, hogy én ismerem magát a tévében, de nem ezt mondta. Azért, ha maga el tudná képzelni, hogy nekünk a 70-es évek elején Szlovákiában mit jelentett a Hét című műsor, hát egy falu összefutott, hogy végre azt láthassa. Szóval ennek azért akkor volt egy teljes újdonság jelleg a szocialista országok között.
Akkor az Allende interjúról mesél. Ez Chilébe készült, a Salvador Allende volt Chile elnöke.
Igen.
És aztán őt a Pinochet-féle pucs során megölték. Igen. Vagy bőngyilkosságot.
Igen. Szóval. Igen.
De ön ezelőtt egy évvel készítette ezt a beszélgetést.
Hát gyakorlatilag én 72. novemberében voltam kint, amikor választások voltak ott. És ezt a választást kísértük végig az akkori technológiával, az akkori eszközökkel, tehát filmkamerával, egyébbel. És hát ugye egy interjút kipasszírozni egy választási időszakban egy államelnöktől az gyakorlatilag lehetetlen. De én ott mindenféle kalandos körülmények között jóba lettem az ő sajtóosztály vezetőjével, zárójelbe teszem hozzá, hogy mind a mai napig a legjobb barátom, Portugáliában él, mert menekülnie kellett. És ez azt mondta, hogy lesz egy nagy sajtóértekezlet, és én garantálom, hogy a legjobb pillanatban fogod megkapni a mikrofont. A legjobb pillanat szépső, nem az elején, mikor még éppen érkeznek az emberek, nem a végén, mikor már mindenki kirohan tudósítást jelenteni, a közepén valami komoly pillanatban. Hát mellettem egy napszemüveges idősebb katonatisztet, úgy hívták, hogy Pinochet, csak úgy az érdekességképpen mondom, és...
Aki jobban volt Allendével.
Joga volt, miért? Ne, hát ő is eljött a majdan megbuktatandó elnök sajtóértekezletére. És én nagyon szerettem akkor, és most is szeretem, az olyan kérdéseket, ami meghökkenti a riportalanyt, tehát ami nem a szokásos kérdés. Miközben szokásos választ lehet adni rá. És ez a kérdés az volt, hogy a chilei címer jelmondata az, hogy ésszel vagy erővel. És akkor már nagyon kiélezett hangulat volt az országban, és azt kérdeztem, hogy mi a ön véleménye erről most, 72. novemberében. Na most ugye ezt, ha én úgy kérdezem meg, hogy mi a mostani politikai helyzet, akkor jön egy jó unalmas válasz. De erre fölkapja a fejét mindenki, hogy, mert ugye a saját címerének a jelmondatát senki nem ismeri, elmegy alatta. Fölkapta a fejét, azt mondja, hogy most ésszel vagy erővel, nézze ez, és akkor jött egy magyarázat, amiben őrült, hogy egy ilyen kérdést kapott, a kollégák Pinochettel együtt rázták a kezemet, hogy milyen nagyszerű kérdés volt, és aztán ennyi.
És aztán Pinochettel már
aztán
nem készült.
És aztán a többit tudjuk, igen. Igen.
És vele már nem készült ide.
Soha az életben, legalábbis én nem.
Most irodalmi kérdés következik, mert igen. Ugye ön műfordító is, és mármint, hogy műveket fordított, akkor mondjuk így.
De... Fordítottam műveket, ami nem jelenti azt, hogy műfordító vagyok, de lehet.
Igen,
hát van. Én iroda, végül is egy spanyol nyelv és irodalom szakon végeztem. Tehát azért valamelyest a spanyol irodalomhoz konyítottam, és konyítok napjaimban is. Annak korábbi szakaszaihoz is, későbbi szakaszaiban is. És én nagy erővel vetettem rá magam színdarabokra, a spanyol nyelvűekre, mert azokból lehetett a legjobban dialógust tanulni, ugye azok beszéd. Tehát beszélgetnek az egymással a színpadon.
Alfonso Paso.
Az Alfonso Paso az egy spanyol Paso. Színházi szerző volt, aki írt és mond 176 színdarabot írt. Ezek zömbben habkönnyű komédiák, egy csomó van köztük, ami ilyen rendőrségi bűnügyi vígjáték. Minden színház imádta őket. 76-ban volt olyan esztendő, hogy Madridban 8 színházban más-más darabja ment. Amit a cenzúra engedett, ugye hát Frankó-Spanyolországban vagyunk még, és ettől az úrtól fordított, olvastam, majd gyorsan fordítottam egy vagy két darabot, ami annyira megfogant itthon, hogy például még most az elmúlt évadban is a játékszínbe ment a Hazudj inkább kedvesem című opusz, de fordítottam én kubai színdarabot is, aminek az a címe, hogy Gyilkosok éjszakája, ez egy José Triana nevű tragikus sorsú szerző. A darab egy ilyen kicsit egy cselédek per utánérzet, de az aznapi Kubáról szól.
És őt ismerte?
Nem ismerte. Nem ismerte, mert akkor már elhagyta az országot, Franciaországban élt.
Érdekes, mert olvastam róla, hogy a forradalom után visszatért vagy Kubába, igen? És közben amikor 80-ban aztán Párizsba költözött. Valami miatt.
Lehet, hogy akkor még ott volt, de ugye az írók többsége az elején borzasztó nagy hévvel támogatta Castro forradalmát, és aztán azt mondta, hogy ez már nem az én világom, nem erről volt szó.
Igen, igen.
És lehet, hogy akkor még 70, mikor én ösztöndíjas voltam, ott volt, de a 80-as években az már biztosan tudom én is, hogy Franciaországban él.
Akkor most egy kicsit zenélünk, és utána visszatérünk.
Ja.
Folytatjuk a Szkerzó műsorát Horváth Jánossal, és Kubáról és Latin-Amerikáról beszélünk. Miért pont Latin-Amerika?
Hát Nekem azért pont Latin Amerika, mert ugye én spanyol szakos egyetemista voltam, és spanyol tanultam. De maga az elnevezés, hogy miért Latin Amerika...
És még azt kérdezném, hogy mi is ez a Latin Amerika meg a Dél-Amerika, mert számomra ez zűrzavar.
Nem csak a maga számára, mindenki számára. Tehát tulajdonképpen nagyon sok elnevezés létezik. Én most a végéről indulok el, hogy egy ekvadori vagy egy csilei ember, ha én neki azt mondom, hogy voltam Amerikában, akkor ő nem ugyanazt érti, mint egy magyar ember. Miért? Ő ugyanúgy Amerika. Ha miért sajátítottuk ki az USA magának az Amerika elnevezést? Mi sajátítottuk ki, és mondjuk azt, hogy USA az egyenlő Amerikával, pedig nem erről van szó. Van egy földrajzi fogalom. Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika. Az Észak-Amerika befejeződik ugye a Rio Grande-nál, tehát a mexikói határnál, és a Közép-Amerika befejeződik Kolumbia csücskénél, és kezdődik Dél-Amerika. Ez a földrajzi elnevezés. A Latin Amerika azt mondaná, hogy a latin nyelveket beszélő országok, amire ugye automatikusan belevesznek mindenkit Latin Amerikába, de azért ez nem egészen így van, mert például van angol nyelvű ország a Latin Amerikának, vagy Dél-Amerikának, Belize, van például Guyana, van például Trinidad Tobago, ami angol, vagy Curaçao, ami holland. És akkor azok már nem latin nyelvek, de mégis oda szokták őket sorolni.
És pont most volt egy vendégünk, aki Curaçao-ról beszéltük, egy magyar ember, aki ott él.
Az jó hely lehet. Én nem voltam ott soha. Tehát az is Latin Amerika. És van még egy harmadik elnevezés is, ugye, ami az Ibéro-Amerika, ami a legtisztább képlet, a spanyol-portugál nyelvet beszélő amerikai országok. Na most ezek közül lehet válogatni. Így lassan kialakult egy olyan konszenzus, hogy Amerika az azt jelenti, hogy USA, Dél-Amerika jelenti a Mexikótól az egészet délre, holott valójában nem az, mert Közép- és Dél-Amerika, és Latin-Amerika is ugyanezeket az országokat.
Nagyon jó. Köszönöm. Akkor most lehet, hogy itt van benne a László. Bolygóhíradó. Szervusz, kedves László!
Kedves László vagyok!
Szervusz! Akkor Horváth Jánosról üdvözlünk, és...
És bocsánatot kérek előre is, és nem akarom öregíteni a vendégedet, de tekintettel arra, hogy kimerem mondani, vagy 40 éve ismerjük egymást, tegeződni fogok vele.
Még ha 50-et mondanál, akkor se lenne nagyon öregítés.
Igen. Akkor a kettő között, na...
Jó, 45, 37, jó.
Mert hogy két kolléga van itten egymással szemben. Akkor viszont, hát László, akkor tőled egy kis külpolitikai kitekintést kérnék, de maradunk az USA-ban egy kis Kínával. Az amerikai földrészen mondjuk így Kínával kezdjük, ami nem ott van. De
nem van ott van, én is, ezt most hallom először.
De nem ott van Kína, de mégis ott fogjuk kezdeni, és aztán átmegyünk.
Ez újdonság erővel hathat rád is, Jancsi. Én nem tudom, hogy miről beszéltetek eddig, mert csak a végén...
Rólam, hát miről?
Hát na jó, hát ez rendben van, hallottam már ilyen műsorvezetőt.
Volt ilyen, igen, jó van.
De azért egy dolgot még fontosnak tartok, mielőtt Kína, Amerika, vagy Amerika és Kína, Egyesült Államok, és hallottam a végét az okfejtésednek, okkal, joggal mondtad, amit mondtál, de azért még Latin Amerikáról, vagy erről a Hispano-Amerikáról, két szót, hogyha nem esett volna róla szó eddig. Azért itt két dolog határozza meg szerintem a világpolitikát, meg a világgazdaságot. Az egyik ez a járványhelyzet, a másik pedig az amerikai-kínai viszony, amit kereskedelmi háborúnak szoktak nagyon leegyszerűsítve megfogalmazni, de hát sokkal többről van szó a jövendő világ elsőségről. És hogyha visszatérünk még egy pillanatra a Latin Amerikához, azért nézem a Johns Hopkins Pennsylvania Egyetemnek a kimutatásait, amelyek fokozatosan frissülnek. azért ott sajnálatos módon azon kívül, hogy az Egyesült Államok torony magasan vezet a fertőzöttek meg az elhunytak számát is tekintve, utána legalább ennyire torony magasan második sajnálatos módon ebben a statisztikában Brazília, és az első 10-ben még 3 latin-amerikai ország van, nevezetesen Mexikó, Peru és Chile, és még az első 20-ban is ott kapaszkodik mögöttük Bogotá, Kolumbia, hogy János mondaná, meg Argentína is. Tehát elképesztő módon erősítik meg azt a tényt, amit a WHO is már korábban kijelentett, hogy ennek a járványnak a következő gócpontja Dél-Európa után, vagy mindegy, Európa után, vagy az Amerikákba tevődik át, ahogy ők fogalmaz.
Szabad ehhez hozzátenni valamit, Laci?
Gyarákban-e?
Az, hogy az USA-ban, én személyesen is érintve vagyok, mert a lányom ott él, ennyire így van ez a dolog, az részben politikai kérdés is, mert az amerikaiakat annyira hozzászoktatták a szabadsághoz, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy szájkosarat tegyek föl, hogy ez is belejátszik. De Latin-Amerikában, és említetted Dél-Európát, azért a nagycsaládos fogalom, az egy sajnos ebben az esetben az egyik legerősebb oka. Tehát, hogy ezek az emberek Chilében, Olaszországban, Spanyolországban, közösségekbe, családi és nagycsaládi közösségekbe tömörülnek, és tökre fertőzik egymást.
Ez sajnálatos módon így van, még Brazíliára is érvényes.
Hát igen.
Mint mondtam, a második helyen áll ebben a tragikus statisztikai adatsorban, ugyanakkor pedig modellt is jelent, amit mondasz, mert a trópusok Trumpjának is hívják a brazil elnök Jair Bolsonaro-t, aki sajnálatos módon, és ezzel tulajdonképpen átköthetünk akár a másik témához is, hogy a Brazil az Egyesült Államok modelljét követi. Tehát mielőbb szeretné a gazdaságot talpra állítani, és hajlamos azt mondani, hogy ez ugyebár csak egy ilyen gripezínya, egy ilyen aprócska nátha, és fontosabb számunkra az emberek jóléte, mint hát majdnem azt mondanám, hogy a túlélése.
Igen.
Mondta, hogy aki esőre áll, az bizony megázhat. Ez egy kicsit leegyszerűsítő fogalmazás.
A Brazília, bocsáss meg, az ugye portugál nyert le.
Igen.
És azt hogy hívjuk
ez
akkor?
Ez portugál ajkú, igen.
És az akkor melyik terület? Ibériai? Vagy
az ibériai, hát az a két ibériai ország van, a Spanyolország meg a portugál.
Igen, de a Tordesillasi szerződésben még az akkor arra felé gyarmatosító spanyolok és portugálok úgy húzták meg.
Meghúztak egy vonalat, és ez a Brazília, igen. Egy függőleges vonal, igen.
Portugál ajkú Brazília, és spanyol ajkú túlnyomó része ennek a Hispano-Amerikának.
Igen.
De akárhogy is ennek a brazil elnöknek a példaképe, Donald Trump amerikai elnök most az újraválasztásáért küzd, és nekem az a benyomásom, szerintem számtalan beszélgettünk már erről korábban is, hogy mintha alárendelné a világpolitikát, meg a világgazdaságot a saját ambícióinak, hogy ez az újraválasztása sikeredjék, és ezt szolgálják azok az amerikai-kínai viszonyt érintő hírek is, amelyek az én szememben eléggé borúsak, de más képet mutatnak, mint amit általában a nemzetközi sajtóban az ember olvas. Tehát, mint hogy Trumpnak alapvető célja az újraválasztása, és ezért jó, nyilvánvalóan a fő ellenfelé fő célpontként, de eközben kell neki a figyelemelterelés céljából, hiszen a járvány gazdasági válságot, hova tovább 40 milliós munkanélküliséget, és emiatt még ráadásul ezekkel a rasszista feszültségekkel terhelt időszakot hozott Amerikában, nyilvánvalóan kell neki újabb meg újabb témákkal elterelni a figyelmet, és erre pregnáns példa az amerikai-kínai viszony. Én meg vagyok róla győződve, hogy minden nap lesznek olyan szenzációs idézőjelbe tett leleplezések, amivel a kínaiak elítélését tudja aládúcolni. Ilyenek azok, hogy újra felfedezték azt, hogy Tibetnek végtére is függetlenné kéne válnia, jó lehet 1959 óta a pekingi igátnyög, ilyen az, hogy Hongkongban mi történik, ami félig meddig dráma, de a kínaiak ezt azt hiszem, hogy alaposan kisakkozták, hogy mibe kerül ez nekik, és mibe kerülhet akárha Trumpnak az, hogy az ujgurokat elnyomják, és ott az északnyugati tartományban, vagy autonóm területen élő muzulmánok millió emberét tartják lágerekben, sőt az ő hajukból levágott parókákat próbálnának meg exportálni az Egyesült Államokba. Ezekkel a példázatokkal, vagy rossz példákkal minden nap fogunk találkozni.
Azért egyet hagyd tegyek hozzá, Laci, hogy ugye ez nem csak ilyen hókamóka, ha most konkrétan Latin-Amerikára vetítem vissza,